Jó estét mindenkinek! A 34-es fejezetet fogjuk elkezdeni. És hogyha visszaemlékeztek, akkor arról volt szó az előző alkalommal, hogy a legbiztosabb forrása minden pillanatban az embernek az örömre, az annak a végig gondolása, az azon való meditáció, hogy tulajdonképpen mindent a végtelen Isten tölt ki, és mindennek a léte az minden pillanatban ezen a végtelen Istenen múlik, és ebben a végtelenben van benne. És ez akkor is tud örömet okozni, amikor az ember már nagyon lesújtóan gondolkodik saját magáról, vagy nagyon látja a testének és a testtel kapcsolatos problémáknak a alattomosságát és romlottságát, akkor is, hogy itt a kifejezés azt láttam, még a kígyó bőrében is ott van az az isteni szikra, ott van az a végtelen Isten, és ez önmagában is egy öröm forrása lehet. Különösen akkor, hogyha ehhez hozzájön az, hogy bizony Isten azért hozott, tett engem ebbe a szituációba, mert azt akarja, hogy megvalósítsam az akaratát, és akkor erről beszéltünk, hogy mi a Isten akarata a teremtéssel, az az, hogy otthon teremtsünk neki ebben az alattomos vagy alanti világban, és ez az én feladatom, és hogyha ilyen alanti helyzetre kerültem, ilyen mélyre jutottam, akkor is nekem feladatom van, és ez a feladat az az, hogy otthon teremtsek neki, és érezhetővé tegyem Istent. És ugye itt beszéltünk arról, hogy mit is jelent ez, hogy érezhetővé tenni, vagy hogy otthon teremteni neki. Azt mondtuk, hogy ez azt jelenti, hogy Isten, ha bár mindenütt ott van, és minden Isten tulajdonképpen, mégis ebben a fizikai világban Isten nem érezhető a részletekben, nem érezhető mindenben. És a mi feladatunk az, Isten azt várja el tőlünk, hogy mi érezhetővé tegyük őt, és ez a mindennapoknak az elvárása és a feladata. Úgyhogy nagyjából ez volt a vége a gondolatmenetnek, ez volt a befejeződése a 33-as fejezetnek. És a 34-es fejezetben arról van szó, hogy mindezt, a gondolatot, ezt a meditációt hogyan lehet a gyakorlat szintjére lehozni. Ugye, tehát még egyszer az ívét az egész gondolatmenetnek még egyszer végigbeszéljük, akkor tulajdonképpen arról volt szó, hogy azt kezdtük el mondani a 29-30-as fejezet környékén, hogy mit kell akkor tenni, hogyha az ember úgy érzi, hogy nem tudja motiválni semmi, nincs semmi olyan pozitív gondolat, ami motiválni tudja, akkor bizonyára már túlságosan nagy a hájog a szívén, túlságosan eltompult, és ezért az egyetlen lehetséges dolog az, hogyha, ahogy a Zohár mondja, hogyha a fát nem tudod, a fába nem kap bele a tűz, akkor szét kell verni a fát, hogyha a lelkedben nem kap föl a tűz, akkor szét kell verni a lelkedet, és ütni kell, kicsit csanyargatnia kell az embernek önmagát, és végig kell gondolni azt, hogy milyen mély szintre jutott, és akkor, hogyha ezt így végig gondolja, és ezen meditál, akkor egyszer csak igénye lesz arra mégis, hogy a tűz az belekapjon, és magával ragadja. És akkor innen vittük tovább, azt mondtuk, hogy ezzel azt mind semmiképp nem szabad befejezni a meditációt, mert az ember nem az a cél, a zsidóságnak nem célja az aszkétizmus és az önsanyargatás, és nem szabad ennél a pontnál megállni és megmaradni, hogy én csak azon gondolok, hogy én milyen szerencsétlen vagyok, és milyen rossz, és mindenféle lelkiismeret furdalásom van. Ez önmagában nem jó, hanem ebből aztán ezt meg kell fordítani, és az öröm oldalára kell fordítani, és ez az öröm az, hogy ha bár igaz az, hogy én nekem ilyen is ilyen mély szinten vagyok, és lehetnék én sokkal jobb is, mégis ott van bennem az isteni lélek, ott van bennem az isteni szikra, és ez már önmagában, ez mindig ott van bennem, ezt nem tudom elveszteni, ez önmagában mindig egy öröm forrása lehet, hiszen ez egy állandó lehetőség nekem arra, hogy ezt a szikrát, ezt tűzzé varázsoljam, és ezt akkor tudom megtenni, hogyha a mindennapi életben is megvalósítom az isteni akaratot, amely szerintnek az a lényege, hogy otthon teremtsünk Istennek ebben az alanti világban. Ez a tulajdonképpen összefoglalva ez a fejezetek. Kérdés az, hogy ez mind szép és jó, de az ember nem tud állandóan meditálni. Ugye? Emberek többsége azért nem a meditációval foglalkozik minden napok 24 órájában. Ugye ez egy bizonyos pár pillanat, vagy egy pár perc, vagy egy rövidebb időszak lehet néha. De hogy lehet ebből tovább lépni? Tehát tegyük fel, hogy valaki valóban úgy látja, hogy nem, hogy előre kéne haladnia, hogy nagyon le van ragadva, hogy nem viszi előre semmi, és akkor elkezdi magát, ugye végigcsinálja ezt a meditációt, először kicsit sanyargatja magát, aztán eljut erre a abszolút örömre, amiről ugye a 33. fejezet szólt, amiben az egyistenről meditál, és a monoteizmusról, és arról, hogy tulajdonképpen minden Isten, jó, de hogyha vége lesz ennek a meditációnak, akkor mi marad meg ebből? Ugye, mint a történet, amikor a haszidok összejöttek, és egy este egy fábrengen tartottak, egy ilyen haszid összejövetelt, és nagyon nagy, felhevült, lelkesült állapotba kerültek, és egyik haszid fölpattant az asztalra, és elkezdett táncolni az énekre. A probléma az volt, hogy pont a végénél, az ének végénél pattant föl, és amikor éppen amikor kezdett majd belejönni a táncba, akkor befejezték a dalt. És ott állt a asztalon, és egyszer csak most le kell jönni az asztalra. Szóval, hogy tudunk mi is abba a helyzetbe kerülni, hogy ne legyen ez a hirtelen, vagy nem annyira hirtelen fellángolás, ez ne szálljon csak úgy el. Ugye tegyük fel, vegyük vissza ezt a tüzes példát. Ott van egy darab fa. Jó esetben a tűz belekap a fába, és elkezd égni. Rosszabb esetben nem kap bele a fábakot, még először kicsit ütögetni kell azt a nagy tönköt, szét kell roncsolni, és akkor utána most tegyük fel, hogy belekapott a tűz. Végre, most, amikor végig gondoltam az egyisten hitet, és azt, hogy Isten mindent kitölt, és egyszerűen minden, akkor ez tényleg lelkesít engem, és beindul a tűz. De hogy lehet azt elérni, hogy ez ne legyen egy olyan tűz, mint amikor a szalma elég, és utána ott marad a semmi? Hogy lehet ennek szubstanciát adni? Hogy ez egy hosszantartó lelkesedés legyen, vagy ha nem is a lelkesedés, legalább a lelkesedésnek hosszantartó haszna legyen. Nagyon lehet ezt a földön tartani. És a Tóra azt fogja mondani, vagy a Tánya azt fogja tanítani, hogy az egyetlen igazi megoldás erre az, hogyha ennek valamilyen kézzelfogható keretek közé vezetjük. És mi az a kézzelfogható keret, ami mindig megoldást, vagy ami mindig keretet jelent, az a Tóra tanulás. Hogyha az ember, ugye minden ilyen, minden helyzetben az ember tud Tórát tanulni, ez nem egy olyan dolog, ami egy időnként lehet csak, vagy élethelyzethez kötött, vagy helyszínhez kötött, az mindig lehetséges. És mivel ez az egyetlen dolog, ami mindig lehetséges, ez az a dolog, amivel ezt a meditációt, ezt a gyakorlat szintjére át lehet fordítani. Azt a lelkesedést, amit ez a fellángolás okoz, azt a Tóra tanulással lehet állandósítani. Ugye a számunkra, egyszerű emberek számára, ugye ez, amit itt most leír a Tánya, maga a meditáció, az egy nagyon fontos dolog, amit nyilván mindannyian megpróbálunk megvalósítani, és gondolni erre, vagy így csinálni, de ha nem kell annyira elvonnak lenni, önmagában az, hogy az embernek van néha egy ilyen föllángolása, amikor végre a tűz elkapja, magával ragadja, amikor a fába belekap a tűz, akkor mivel lehet ezt itt tartani? Mert azt mondja, a Tóra tanulás az, ami ennek egy állandóságot tud adni. Ugye ez egy kérdés természetesen, egy megoldásra váró kérdés, hogy a lelki dolgokat egy fizikai testben hogyan lehet állandóvá tenni. Ugye? Az ember testből és lélekből áll, és a lélek és a test azok ellentétei egymásnak. Akkor, amikor az idő nagy részében a test és a testtel kapcsolatos dolgok töltik ki az ember mindennapjait, ugye önmagában gondoljatok csak arra, hogy a nap 24 órájának egy nagy része ugye az alvás, a maradék része az evés, és a maradék része pedig az, hogy ezt hogyan tudom biztosítani magamnak, hogy legyen fedél a fejem fölött, és hogy legyen mit megennem. És a maradék idő az már egy elég szűk mesdje. Most, hogyha én ezt állandósítani akarom, akkor vagy elég szűk mesdje, ugye akkor nekem az időm nagy része, mert a testtel kapcsolatos dolgok foglalják el, a maradék idő, ami marad a lélekre, az meg hogyan tudom én azt úgy megvalósítani, hogy ez ne egy ilyen ad-hoc dolog legyen. És a Tanyában arról lesz szó, hogy ebben a fejezetben, hogy azt látjuk, hogy amikor a zsidók, a zsidó nép történelmében is volt egy ilyen nagy fellángolás, úgy tűnik, hogy egy egyedi fellángolás, akkor, amikor kijöttek Egyiptomból. Ez egy ilyen különleges pillanat volt, amikor egy olyan kinyilatkoztatás sorozatban volt részük a zsidó népnek, ami egy egészen egyedi korszaka a történelmünknek. De soha máshogy nem látjuk azt az emberiség történelmében, hogy egy ilyen intenzív kinyilatkoztatást engedne meg magának az örökkévaló, mint ami az egyiptomi kivonulás kapcsán, ugye először a 10 csapás, aztán a tenger ketté válása, aztán maga a 10 parancsolat. Ezek mind-mind olyan intenzív kinyilatkoztatások, amik borzasztó egyedi lehetőségek. És mit látunk? Hogy rögtön azután, hogy ezek ugye megtörténtek, Isten megparancsolta a zsidóknak, hogy építsék föl a szentét, szentély sátort. Miért volt ez fontos? Úgymond ott tartani ezt a kinyilatkoztatást. Mint amikor fölvillan egy villám, hirtelen meglátod a sötét erdőben a fákat, ami el vagy tévedve, és úgy szeretnéd, hogy az a villám, az ne egy pillanat legyen, egy pillanati felvillanás, hanem egy állandó fénnyé változzon. Hogyan lehet ezt elérni? Hát valamilyen úton, módon állandósítani, állandó keretet kell neki adni. És a Tanya értelmezésében ez az állandó keret volt annak idején a szentély sátor, amely szentély sátorban olyan praktikák, olyan szokások voltak bevezetve nap, mint nap, amelyek ezt az isteni jelenlétet egyértelműsítették. Önmagában például az a tény, hogy amikor a felhő alászállt, akkor az jele volt annak, hogy az isteni dicsfény az ott van. Akkor felszállt, akkor jele volt annak, hogy el kell indulni, és a vándorlást folytatnia kell a zsidóknak. Össze kell szedni magát a szentély sátrat, és az egész tábort. Ugye akkor a különböző csodák, és amik a szentéllyel kapcsolatosak voltak, azok mind egyfajta emlékeztetői voltak, egy konstans megjelenései az isteni kiatkoztatásnak, az örök tűz, ami az oltáron égett, és itt ezek mind-mind a folyamatos isteni megnyilatkozásnak, kinyilatkoztatásnak a jelei voltak. Mi történt akkor, amikor Isten lerombolta a szentélyt? Ugye a szentély története az kisebb-nagyobb megszakításokkal, egészen a római birodalom által történik szentélyrombolásig tartott, de tehát 1300 éven keresztül. Mi történt azután, hogy a szentély elpusztult? Milyen lehetőségünk van még? Mert képzeljétek azt el, hogy a szentély, hogy elolvassátok mondjuk a Mózes 5 könyvét, akkor abból egy másfél vagy két könyv az a szentéllyel foglalkozik. Ez elég komoly hányada a zsidóságnak. Mózes 3. könyve szinte teljesen, és a 4. könyvnek is egy része. Sőt, mert Mózes 2. könyvnek a végén, ahol hogyan kell felépíteni a szentét. Most képzeljétek el, hogy 1300 év után elpusztul a szentély. Az, ami a zsidóságnak a mindennapjait valószínűleg meghatározta. Hogyan lehet folytatni? Hogyan lehet azt az isteni megnyilatkoztatást a mindennapjainkban továbbra is megtartani? És erre mit mond a Talmud? Ismerjétek azt a talmudi történetet, hogy amikor a rómaiak már körbevették, a római helytartó körbevette a Jeruzsálemet, és így a szentét, ugye, ostrommal, akkor Johanan ben Zakkai kijutott Jeruzsálemből, és eljutott a helytartóhoz, és akkor van ez a történet, ez biztos ismerjétek, hogy megkérdezik tőle, hogy miért jöttél hozzám, és akkor csinált egy kis csodát a Johanan, ismerjétek ezt a történetet? Nem? Johanan ben Zakkai megjött, és akkor úgy köszöntötte a helytartót, hogy a császár. És azt mondja, hogy én nem vagyok császár, én csak egy hölgyek, azt mondja, nem illik, hogy császárnak nevezzel, mert az felségsértés. És akkor ahogy ezt kimondta, megérkezett a hírnök, hogy ő tényleg a császár lett, mert meghalt a császár Rómában. És erre azt mondja, fel akart kelni, az egyik lábán volt cipő, a másikon nem, és a másik cipőt nem tudta fölvenni, kicsi volt a lábára. És nem tudta levenni azt, amelyik már a lábán volt. És akkor megkérdezte egy alkalember Zákájt, hogy mi ez. Mert azt mondta neki, azért, mert írva van az írásban, hogy a jó hír az ember csontját növeli. És a jó hírt kaptál, hogy te ezt a császár most megnőtt a lábbal, és nem tudod fölvenni a másik cipőt, ezt nem tudod levenni. Jó, és akkor ment egy ilyen beszélgetés, és a végén megkérdezte Jochanan ben Zakkájtól, akkor már császár, hogy mit kérsz tőlem? És azt mondta, azt kérem, hogy add nekem Jávnét és a bölcsöket. Erre azt mondja a Talmud, hogy azóta, hogy lerombolta a rómaiak lerombolták a szentét, szóval nincs Istennek más székhelye, mint a Tóra tanulás négy szögöle. Ahol az ember Tórát tanul, ott az olyan, mintha ott lenne a szentély. Ez ugyanolyan megnyilatkozás, ugyanúgy alászáll az isteni dicsvény a Tóra tanulás környezetében. És ezért van nagy jelentősége a tolatolásnak, mert ezt tettük ugye a mindennapjainkban az embereknek ezt a fajta egyisten hitről szóló meditációt megvalósítani. De legjobb az lenne, ha egész nap tudnánk meditálni. Egész nap nem tudunk meditálni, akkor kell valami eszköz, ami ezt tudja pótolni. És ez a tolatolás, ez a pótolás ennek, és ezért van arra nagy hangsúly téve, hogy amikor az ember csak tud, akkor tórát kell tanulnia. Minden pillanatát ki kell használni. Tehát három szintről beszélünk. Az első szintet még nem említettem, de azt mondjára említeni fogja a Tanya, amikor elkezdjük magát a szöveget olvasni. Az első szint az az, amit például az ősatyák képviseltek, Ábrám, Izsák, Jákob, akik olyan szinten voltak ebben a meditációban, hogy mintha állandóan Istennel lettek volna. Olyan erős volt a kapcsolat. A másik szint az Mózes és a zsidó nép, akiknek szükség volt a szentélyre, hogy ezt állandósítsák. És a harmadik azok mi, akiknek már nincs szentése, akkor mivel tudjuk ezt a kis meditációt általánosítani, vagy állandósítani, azáltal, hogyha a Tóra tanulást is állandósítjuk. Akkor kicsit olvasok a szövegből, ha bár héverül van, de azért megpróbálom lefolytani. Egy közismert dolog az, hogy a ősatyákat úgy nevezzük a talmudi bölcsek szóhasználatában, hogy a vothén hénamerkava, hogy az atyák olyanok voltak, mint egy szekér. Ők voltak maga a szekér. Mit jelent ez? Hogy a mindennapjaikban soha sem hagyták abba, még egyetlen órában sem, azt, hogy összekössék tudatukat és lelküket a világok urával, abban a nullafikált, abban a alázatos gondolatban, amiről az előző fejezetben beszéltünk, hogy folyamatosan érezték azt, és folyamatosan a tudatukban volt az, ahogy Isten az egyetlen valódi lét, ami minden más létet kitölt. Ők olyanok voltak, mint egy szekér. Mit jelent az, olyanok, mint a szekér? A szekérnek nincsen saját gondolata. Abban az értelemben, hogy arra megy, amerre a ló viszi. Nem gondolja a szekér egy ponton azt, hogy a ló erre megy, hogy a kocsi is arra hajtja a szekeret, akkor ne, ha neki balra ment, akkor neki jobbra kéne menni. Ő teljesen átadja magát a kocsisra. A hasonló módon az atyák teljesen átadták magukat az isteni akaratnak, egy pillanatra sem fordították el a figyelmüket Istenről. Ezért voltak olyan különlegesek. Különben ezért egy másik a Tánya azt mondja, hogy ez az oka annak, hogy ezért volt az, hogy kiérdemelték, hogy a gyerekeik és az unokáik, a leszármazottaik egy különleges lélekkel bírjanak, ugye a zsidó nép. Mert ők annyira magukévá tették ezt az isteni meditációt, és annyira összekötötték magukat Istennel, hogy egy pillanatra sem hagyták, hogy ez a tudat megszűnjön bennük, hogy ez volt az, ami miatt kiérdemelték tulajdonképpen azt, hogy a kiválasztottságot, amiről ugye a Tóra beszél. Hát az ő esetükben ez a kapcsolat, ez folyamatos volt. Utánuk viszont szintben következett minden más próféta, kiki a maga szintje szerint, a maga lelke és felfogásának szintje szerint. Mindezek közül, a proféták közül a legmagasabb szinte melyik proféta volt? Eliáhúról, ugye azt mondjuk, hogy abban volt különleges Eliáhú, hogy ő nem halt meg. Ugye, hogy úgy szállt a... Eliáhú arra a szintre emelkedett, hogy ő a... olyan spirituálissá tette magát, hogy a teste is spirituálissá vált. Ezért írja róla a tanár, hogy ő testtel együtt szállt föl az égbe. És volt ott szekér, és volt minden.
De a proféták lehetnek is ma tehát ilyen szekereket lehetnek, vagy szekereknek négy ilyen feje van, és ilyen állati...
Igen, van a szekér, az egy konkrét látomás. Az a Ézsaiásnál és az Ezékielnél van a szekér látomása, ami egy nagyon misztikus látomás, ami különböző isteni szintekről szól. De a többi proféta közül nem Illés, nem Éliáhu a legmagasabb, hanem Mózes. Mózesről maga a Tóra mondja, hogy ő a legmagasabb szintje van a proféciának, és a Tóra azt mondja, hogy miért? Azért, mert minden más profétával Isten valamilyen metafora, vagy kép által kommunikál. Mint egy szekérlátomás, vagy egy valamilyen... Mózessel pedig közvetlenül pe-el-pe, szóról szóra, szájról szájra, szemtől szembe, ahogy magyarul mondanánk, kommunikál Isten, és ez egy nagyon egyedi dolog. Egy másik dolog, amit mond a Tóra, abban különbözik Mózes a többi profétánál, készen kellett, hogy tegyék magukat arra, hogy megjelenjen nekik Isten, de nem tudták befolyásolni, hogy ez mikor fog megtörténni. Mózesnél ő maga tudott hívást kezdeményezni. Úgy, mint a ma a telefonnal, nem csak bejövő hívásai voltak. Ő, ha valamilyen problémája volt, akkor meg tudta kérdezni Istentől. Tehát Mózes volt a legmagasabb szintjén a proféciának, hogy azt mondták, olyannyira, hogy azt mondták Mózesről, hogy amikor ő beszélt, akkor a Shina, az isteni dicsfény beszélt a torkából. Tehát, hogy tulajdonképpen annyira tudott alázattal alávetnie magát, és ő is a szekerévé válni Istennek, hogy az ő személye már csak olyan volt, mint egy mikrofon. Nem ő volt, nem Mózes, mint Mózes személye volt itt a lényeg, hanem ő rajta keresztül tudott az isteni megnyilatkozást szólni, és ezért tekintjük a Tórát, amit ő írt, a legszentebb szövegnek, aminek minden betűje és minden szava ugye tökéletes. Mert ugye mi történik? Amikor Mózes leírta a Tórát, akkor nem úgy írta azt le, mint egy normál irodalmi szerzemény, ahol habár az ihletet adhatja valami magasabb dolog, de a szerző a saját véleménye, saját érzései, a saját személyisége által formálja a szöveget. Mózes nem formálta a szöveget a saját személye és a saját személyisége által, ezért nem is véletlen, hogy Mózes a szöveget egyes szám harmadik szemében írta. Nem azt mondta, hogy beszélt hozzám Isten, hanem, hogy és beszélt Isten Mózeshez. Mert Mózes ebben az esetben olyan volt, mint egy mikrofon, de egy olyan közvetítő, aki nem teszi hozzá a saját két kis gondolatát. Ugye a közvetítő is többféle lehet, olyan közvetítő, aki tolmácsokkal mindig az a baj, hogy megpróbálják kicsit finomítani a saját szájízük szerint a dolgokat. Ugye Mózes ebben olyan tolmácsolt, aki tényleg szóról-szóra tolmácsolt, mert hogyan lehetséges ez? Mert ő az ő saját személyét teljesen semmisé és nullává tette Isten előtt. Olyannyira, hogy azt mondták róla, hogy effektív, amikor ő szól, ez olyan, mint a Isten szólna a torkából. Ehhez hasonlót, ehhez a fajta alázathoz, és Istenhez képest való alárendeltséget tapasztaltak meg a zsidók, akkor, amikor a Szinájhegynél álltak. Ugye, mit tapasztaltak? Az ember azt nehezen tudja megtapasztalni, hogy én semmi vagyok. Gondoljatok bele, ha azt mondom, hogy semmi vagyok, akkor megszűntem. Mózes erre képes volt, meg az atyák, az ősatyák, hogy úgy érez, hogy ne érezzék önmagukat, hanem csak Istent érezzék. És azért olyanok voltak, mint egy szekér. Vagy olyanok, mint akinek a torkából Isten szól. De egy egyszerű ember ezt nem tudja megtapasztalni. Ezért mit látunk, hogy amikor Isten egyenesen beszélt a zsidókhoz a 10 parancsolat történetében, ugye a Szinájhegynél, akkor mit mondunk, hogy minden egyes parancsolatnál kiszállt a lelkük a testükből. Ugye a történet úgy szól, hogy amikor a zsidók oda mentek a Szinájhegyhez, és Isten megszólalt, és elmondta a 10 parancsolatot, akkor minden parancsolatnál kiszállt a isteni szóra a lelkük a zsidóknak a testükből, és meghaltak. Ezt ismétek ezt a... Nem, még soha nem hallottátok ezt a midrást? Midrás azt mondja, hogy megszólalt a 10 parancsolat a Szinájhegynél. Minden parancsolatnál a hangtól hátra repült az egész zsidó nép, nem tudom hány kilométer, és mindig meghaltak. És mindig újjá kellett őket éleszteni, és újra hallották a következő parancsolatot. Ez olyan spirituális élmény volt, amit nem tudtak elviselni. Nem tudták azt elviselni magában, hogy azt a kinyilatkoztatást, ami mind azt sugallja, hogy ti semmik vagytok, mert egyedül Isten létezik. És ezért meghaltak, mert nézd, meghaltak, a lelkük nem bírta el ezt az itteni létet, mert annyira az igaz lét az örökkévaló felé vágyakozott.
Hogy annyira jelen volt Isten, visszavont az egyedi, tehát az emberi nem, mert egyszer a kabalában is tanítottad, hogyha annyira, hogy visszavonja magát, akkor annyira vagy.
Több.
Magad, igen, és amikor meg volt, akkor
így van. Ez ugyanez a gondolat, hogyha Isten kinyilatkozik, akkor tulajdonképpen meglátszik az igazság, ami az, hogy Isten minden, és akkor nekem már nincs létjogosultságom. Akkor ez... Minden inkább elbújik Isten, minden inkább nem érzem, annál inkább megnő az egóm. Olyan, mint a gyerekek, amikor nincs benne a tanár. Ugye, most viccesen, tehát, nyilván. És ezért azt mondjuk, hogy ha bár ez volt, ezt tapasztalták meg a zsidók a Sinai hegynél, de nem tudták elviselni ezt az élményt, ahogy a bölcseink tanítják, hogy minden egyes mondatnál, minden egyes kinyilatkoztatásnál a lelkük kiszállt. Mit jelent az, hogy kiszállt a lelkük? Ugye azt mondjuk, hogy meghaltak. De azt is jelenti, hogy mintha megsemmisültek volna. Nullává váltak volna. Most mivel ez így történt, az azt is jelenti, hogy azt az ember, azt a tudatot, hogy ő Istenhez képest semmi, ezt nagyon nehezen tudja elviselni. Valamivel az ő esetükben is már össze kellett kötni a mindennapi életen. Ugye ha azt akarjuk, hogy van egy ilyen nagyon magasztos spirituális élményünk, és ezt valamilyen mindennapokban nem akarjuk, hogy elvesszen, akkor valamilyen konkrét ügyel kell ezt összekötni. Ezért volt, hogy a Luavicsi Rebe mindig azt javasolta, hogy valamilyen konkrét micvát az ember vegyen magára. Minden nap tegyen tfilint, minden pénteken gyújtson gyertyát, figyeljen oda. Valami a mindennapokban legyen egy manifestációja az ő zsidóságának. Most ugye gyakran előfordul, az emberek van egy ilyen különleges élménye, vagy egy trauma által, vagy egy különleges élethelyzet miatt, amiben megtapasztal egyfajta ilyen isteni kinyilatkoztatást, egy ilyen valamilyen különleges élmény. De utána megváltozik az élet, és új hétköznapok jönnek, akkor minden visszazökken. Hogy valamivel ezt meg kell valósítani a világban. A zsidók esetében, a zsidó nép esetében, aki megtapasztalta a 10 parancsolat kinyilatkoztatását, látjuk is különben, hogy milyen nagy hiátus az, amikor ezt nem valósítod meg, aztán nem teszed egy folytatólagos valamivel a mindennapban. Mi történt? A zsidóknak megjelent Isten, 10 parancsolat, kiszállt a lelkük a testükből, micsoda magasztos élmény. Eltelt egy pár nap, és megcsinálták az aranybogyót. Ez hogy lehetséges? Ilyen magas szintre, hogy lehet ilyen mélyre jutni? Mert ez a magas szint, ez nem rajtuk múlott, ez kiemelte őket volna a valóságba. Aztán visszazuhantak a valóságba. Mit lehet tenni? Mert azt mondja, a Tánya ezért parancsolta Isten, hogy építsék fel a szentét. A szentély építése, a szentély sátor építése, a miskán építése a mindennapi valóság szintjére hozza le a 10 parancsolat kinyilatkoztatását, meg eleve az isteni élmény. És ez a mi esetünkben, ahogy mi mindjárt látni fogjuk, ez nincs szentély, akkor az ilyen típusú élményeket a Tóra tanulásával és az állandó Tóra tanulással lehet egy folyamatos élményét tenni. Mivel nem bírták el ezt az élményt, mármint a zsidók, ezért mondta nekik rögtön, parancsolta nekik rögtön, hogy építsék fel a miskánt, a szentét, és abban a szentjek szentjét, hogy abban lakozzon az isteni shina. Ami nem más, mint az isteni egységnek a kinyilatkoztatása. Ahogy meséltem az előbbi történetben, azóta, hogy elpusztult a szentély, nincs az örökkévalónak más lakhelye, az ő egységének, az ő egyetlenségének, kizárólag a Tóra tanulásának, és kifejezetten a halakhák, a Tóra szabályainak a tanulásának, és a négy szögöle. Ugye erről beszéltünk az előbb, hogy amikor Jóhanan ben Zákály látta, hogy a szentély el fog pusztulni, akkor azt kérte a római helytartó, hogy adja neki Jávnét és a bölcseket. Legalább a tanulás folytatódjon. Az, ami eddig a szentélyben a mindennapi valóság részévé tett az isteni kinyilatkoztatás, az most a Tóra tanulás által tudja a mindennapok részét tenni. És ez milyen bölcs döntés volt, mert a Tóra tanulás azt nem lehet lerombolni. Fizikai épületet azt le lehet rombolni. De ugye, hogy a nagymamáink szokták mondani, hogy a fejedben van kisfiam, azt nem lehet elvenni, ellopni tőled. A Tóra tanulás az egy olyan dolog, ami tényleg ez egyetlen dolog, ami fenntartotta a zsidóságot 2000 éven keresztül. Visszatérve a tányához. Ezért aztán, hogyha azok után, hogy az ember végigcsinálja azt a meditációt, amiről az előző fejezetekben beszéltünk, amelynek a végkifejlete az, hogy arra jön rá tulajdonképpen, hogy az ő mindennapi testi, fizikai élete az egy piti élet, az egy semmi, mert az egyetlen valóság az az örökkévaló, a végtelen Isten. Ha ezt a meditációt végig gondolja, de ez egy nagyon magasztos meditáció, ez olyan messze van. Persze, amikor az ember ebben benne van, és lelkesen beleéli magát ebbe a gondolatba, akkor akár még meg is érintheti. De ez a mindennapi valóságtól mégis a gyakorlat szintén messze van. Akkor mit tehet? Akkor azt vegye a szívére, hogy mivel nagyon kicsi az ő lelkének a képességei, nagyon kicsiek, és kevesek ahhoz, hogy ő egy állandó szekere legyen az örökkévalónak, úgy, mint például az ősatyák voltak. Tehát hiába mondjuk megtapasztalta ezt az élményt, hogy tényleg esetleg lélekben eljutott arra a meggyőződésre, vagy arra az érzésre, vagy arra a tudatra, hogy Isten az egyetlen, és semmi más nincs rajta kívül. Oké, nem vagy olyan szinten, hogy ezt a nap 24 órájában érezd. Esetleg egyszer eljutottál erre a szintre. Akkor ahogy jobban eljutott erre a szintre, ezt valahogy le kell hoznod, hogy aztán nehogy elmúljon ez, mint a tűz, ami lángra kap, és utána elmegy. Valamilyen gyakorlati dologgal ezt össze kell kapcsolni. Akkor azt vegye a szívére, hogy az egyetlen dolog, amiről a Zohár, a Kabbala alapkönyve azt mondja, hogy képes befogadni Istent, képes megfogni Istent, az nem más, mint a Tóra tanulása. Ugye, azt mondja a Zohár, Lészmach Savat Fisze Béklál, hogy nincsen semmilyen olyan gondolat, ami képes lenne befogadni, megfogni Istent, kivéve a Tórának a tartalma, a Tóra tanítása. A Tóra tanításában benne van Isten. És ezért, hogyha valaki ezt a magasztos élményt a valóságban meg akarja tartani, akkor az egyetlen eszköz erre a Tóra tanulása. Ugye azt bizonyára mindannyian tapasztaljuk néha, hogy vannak emberek, akik ilyen nagy fellángolásaik vannak, akár nekünk is vannak néha ilyen nagy fellángolásaink. És ezt lehet érezni ezeknél, hogy ez egy kicsit olyan levegő egy idő után. De nem azért levegő, mert nem őszinten mondjuk az is egy lehetőség, hogy valaki nem őszintén csinálja ezt. Azért, mert hiába őszintén, nincs ami ebbe belekapaszkodja, ez tényleg a legjobb példa erre a tűz. Ez egy olyan tűz, mint az a tűz, ami nincs, utána nem táplálja semmi, akkor elmúlik. Egy pillanat alatt szétmegy a láng. Hát kell, hogy valamivel tápláljuk ezt a dolgot, valamivel fönntartsuk ezt a lángot, legalább őrlángon hagyjuk. Itt életben biztos lesznek és vannak bizonyos fellángolások, vagy azért, mert tudatosan csináljuk ezt a fellángolást, vagy azért, mert hirtelen ránk tör egy ilyen fellángolás, de az nagyon fontos ilyenkor, megragadni az alkalmat, és valamilyen gyakorlati módon lehozni a mindennapok szintjére. Ennek egy lehetősége az, hogyha állandósítjuk a Tóra tanulását, és ezzel folyamatosan ott tartjuk ezt az érzést valamilyen módon. Tehát nincs más módja az embernek ma ahhoz, hogy Istennek egy lakhelyet teremtsen, csak a Tóra tanulással való foglalkozás, ki a maga lehetőségei szerint, legyen az nappal, vagy legyen az este éjszaka, az szerint a mérték szerint, ami mindenkinek megadatik a Tóra tanulás szabályaiban. És ugye, ezt tudjátok, hogy a Tóra tanulása az egy mindenkire vonatkozó parancsolat, és elvileg a Tóra tanulása az egy állandó parancsot. Az embernek a szabad idejét, azt erre kell, amennyit csak tud, ennyit erre kell fordítani. A Halacha mégis azt mondja, hogy mindenkire vonatkozik a szabály, akkor hogyan, mi van azok az emberek, akik nem tudnak Tórát tanulni, mert nincsenek olyan intellektuális képességei. Ma már nagyon könnyű Tórát tanulni, bizonyos szempontból szerencsések vagyunk, mert könnyen elérhető, még könyv se kell hozzá. Az emberek van egy telefonja, fölmegy az internetre, már is tud Tórát tanulni. De régen, és nem kell hozzá nyelvet se ismerni. Elég, ha egy nyelvet beszélünk, a magyar, bőven van mit tanulni, a magyarul is Tórát. De régen nem mindenki tudott olvasni, nem mindenki tudott héberül, nem mindenkinek voltak könyvei. Akkor hogyan lehet a Tóra tanulást mégis mindenki számára kötelezővé tenni? És erre azt mondja a Halacha, hogy a Tóra tanulásnak is több szintje van. Van olyan ember, akinek számára kötelező a Tóra tanulása éjjel-nappal, a nap 24 órájában, és van olyan ember, aki már ki tudja elégíteni a Tóra tanulásának a kötelezettségét azzal, hogy reggel és este elmondja a smát. Az a minimum. Valaki ezt kérdezi, mi a Tóra tanulás minimuma a mindennapokban? Az, hogyha elmondod a smát reggel, és elmondod a smát este, mert a smát tulajdonképpen ezért parancsolta meg Mózes, hogy mondjuk el minden reggel és minden este. Ugye benne van a reggeli imában és az esti imában. Ez a smá maga az a Tórának egy része, és egy nagyon fontos része, egy olyan része, amiben benne van az egyisten hitről szóló passzus, benne vannak az alapvető micváknak a passzusai, benne van a jutalom és a büntetés fogalma. Tehát, ha ezt nektek is mondom, ha valakinek nincs ideje egy bizonyos nap Tórát tanulni, akkor legalább arra figyel, hogy elmondja a smát reggel és este, ez már az alapja a Tóra tanulása. Tehát, hogyha az ember ehhez tartja magát, és akkor legalább ezen a szinten ügyel arra, hogy a Tóra tanulásban megvalósítsa ezt a kinyilatkoztatást, vagy azt a érzést, ami őt a hatalmába vette korábban, akkor ezáltal örömet fog érezni a szívében, és hálás lesz Istenhez, és örülni fog, és jó szívvel lesz azért, hogy kiérdemelte azt, hogy Istennek legyen lakhelyül legalább naponta kétszer, azt szerint, amennyi ideje van, ha másra nincs ideje, akkor csak azáltal, hogy elmondja a smát. Ugye akkor az alap gondolata ennek a eddig elhangzottaknak az, hogy nagyon szép dolgok a fellángolások, szép dolog egy ilyen meditáció, amikor végre az ember érzi azt, hogy Isten, az egyisten hit és az egyisten gondolat az hatalmába keríti, de ennek akkor igazán értelme, hogy az ember ezt a mindennapjaiban valahogy meg tudja valósítani, és a valóságát tudja tenni. Hogyan lehet ezt valóságát tenni? Erre nincs jobb eszköz, és nincs más eszköz, mint a Tóra tanulása. Most, ugye, miért van szükség erre? Miért van szükség arra, hogy az ember megvalósítsa ezt a kinyilatkoztatást a mindennapjaiban? Azért, mert az ember az idő nagy részében nem ilyesmivel foglalkozik, ahogy beszéltünk róla. Az ember általában azzal foglalkozik, legyen mit ennie, legyen mit innia, legyen lehajtani a fejét valahol, hát a fizikai szükségleteivel foglalkozik. És akkor ezt kell ellensúlyozni valamivel, amivel isteni kinyilatkoztatás egy állandó helyet kap, egy állandó teret kap. És erre lesz egy következő javaslata a tányának, hogy mivel lehet még ezt megtenni. Azt mondja, ez nem más, mint az adakozás. Miért? Mi történik az adakozás esetén? Az ember azáltal, hogy a munkájának a gyümölcsét, a jövedelmének egy részét adományra fordítja, szent célra fordítja, lemond róla, ezáltal azt a munkát, azt a befektetett munkát is, amit ő befektetett abba, hogy aztán ebből pénzt szerezzen, azt is fölemeli egy magasabb szintre, még akkor is, hogyha abban az időben semmilyen szent dologgal nem foglalkozott. Ha valaki eltölti minden napét pénzkereséssel, vagy munkával, és ennek a munkának egy részét ő szent célra fordítja, akkor mindaz a munka, amit befektetett, amiből aztán ez a pénz összejött, az is egy magasabb szintre kerül. Ugye olyan dolgokat keresünk, olyan megoldásokat keresünk, amivel viszonylag állandó jelleggel lehet ezt az isteni kinyilatkoztatást a mindennapok részévé tenni. Az egyik, a tartalmi dolog, az a Tóra tanulása. A másik, ami nem tartalmi dolog, hanem az kifejtett energiánknak a pozitív irányba való terelése, az a tzedaká, a adakozás. És erről szól a következő rész. Hogyha az embernek az örökkévaló kitágítja a lehetőségeit, akkor mindenhez tegye hozzá tiszta kézzel és jó gondolattal, hogy mindazban az időben is, ami a nap hátralevő része, amikor az üzlettel, a megélhetéssel foglalkozik, akkor is tegye magát az örökkévaló lakhelyévé, azáltal, hogy cedákát adakozik, hogy ad abból a munkából, ami által a jövedelmét megszerezte, és ezzel ő teljesíti azt, ami írva van, hogy hasonuljon az örökkévalóhoz, ahogy írva van, hogy az embernek igyekeznie kell Istenhez hasonlítani. Éppen a múlt heti szakaszban olvastuk, legyetek szentek, mert én is szent vagyok. És erre a talmudi bölcsek azt, mármint Isten mondja ezt. Talmudi bölcsek azt mondja, hogy hogyan tudok én szent lenni, úgy, mint Isten. Azt mondja, próbálj meg hozzá hasonlítani. Ha ő könyörületes, legyél te is könyörületes. Ha ő jutalmaz, akkor legyél te is. Végigmegy az összes attribútumot. És azt mondja, így, hogy az ember adakozik, akkor ezzel teljesíti ezt, hogy úgymond hasonul Istenhez. De a másik oldal, amit az előbb mondtam, ugye, hogy az idő egy részét tudja csak az ember Tóra tanulásra fordítani. Egy másik része mégis a megélhetéssel foglalkozik. Azzal részen mi van? Hogyan tudja azt is bekapcsolni ebbe a folyamba? És azt mondja, úgy, hogyha azt az energiát és azt a pénzt, amit összegyűjt, azt isteni célra fordítja, adakozik belőle, nem is az egészet, de egy részét, akkor ezáltal fölemelte azt a tevékenységet is. Nem az ölte meg azt az embert, amit én mondtam, hanem az a hit, ami annak a haszidnak volt, az. A haszidnak a hite ölte meg. Ma mi történik? Ugye az van írva, mennyit kell adakozni az embernek. Ugye tudjátok, az az előírás, az emberek minimum a jövedelmének a tizedét kell adakoznia, maximum az egy ötödét. Nem szabad többet, mint 20%-ot. Azért, mert az van írva, hogyha az ember túl sokat fog adakozni, a végén ez szegény lesz, és akkor megint neki lesz szüksége az adakozásra, hogy annak nincs értelme. Nem szabad túlzásba vinni. De legalább a tizedét, maximum az ötödét. Akkor az ember gondolhatja azt, hogy hát ha nem adok olyan sokat, többet, mint az ötöde, akkor, hát akkor mégsem érek annyit. Akkor hiába a munkám nagy része, 80%-a, az nem arra megy el a szent célra, hanem a saját célomra. Azt mondja, Tánya, nem kell aggódni, hogyha ezt megtartod, akkor tulajdonképpen a munkád, a teljes munkád, nem csak a munkádnak a 20%-a, vagy a 10%-a, a teljes munkád úgy tekinthető, hogy egy szent célt szolgál.
Nekem ez egy kicsit büdös.
Mi?
Szóval kicsit olyan az érzésem, mint a gyógyulás, hogy fel vagyunk menve azzal, hogy alapoz. Hát, hogy nem tudom foglalkozni a túrával, akkor adakozunk össze az
nem fölmentésről van szó, egy kényszerhelyzetről van szó. Ugye az ember nem a halhat éhen, ezért dolgoznia kell. De valami megoldást arra kell találnia, hogy nyilván hátralévő idejében minden percét kihasználja a tanulásra, de azt az időt, amit a megélhetésére fordít, mit tud csinálni? Akkor abban az időben ő ne legyen kapcsolatban Istennel? És az a megoldás erre, hogyha adakozol, akkor az az időszak is bekötődik az Istenhez. Ez nem kiváltja a tóratanulást, ez azt mondja, hogy az embernek a tóratanulással kell foglalkozni. Na jó, de ez ide egy részét mindenképp a megélhetéssel kell foglalkozni. Ha annak is egy részét adakozol, akkor ezt megoldod ezt az időszakot is. Szóval semmiképp nem arról van szó, az adakozás feloldozást jelent, bűn alól, vagy elmaradás alól, ezt természetesen senki nem is gondolná. Mert te sem ezt mondod. Hanem azt mondod, hogy hát akkor ez a tóratanulás kiváltja? Nem váltja ki, mert Tórát mindenképp tanulni kell, de az embernek van, objektíve van olyan része az élet idejének, amit nem tud azzal foglalkozni, mert mégis valamiből zsemlét kell venni, ahogy mondani szoktuk. Akkor, de ha ebből az időből is a bejött pénzének egy részét adakozásra fordítja, akkor ezzel mégiscsak a fennmaradó ideje részét is, az, amit munkára folyt, azt is egy szent cél irányába viszi. Most a fejezet végén még arról beszél a Tánya, még visszacsatol arra, hogy annak ellenére, hogy ugye most tulajdonképpen végigcsináltunk egy folyamatot, amiben az elején ugye az volt, hogy az ember megtöri magát és szomorú. És aztán nagy törés és a szomorú után megfordítja, és boldog lesz, mert vele gondol az isteni kinyilatkoztatásba, és abban, hogy Isten eljegy, és itál. És aztán ezt állandóvá teszi azáltal, hogy Tórát tanul. Ez azt mondja, de ettől még az embernek mindig a hátsó gondolatában ott kell, hogy legyen az a tény, hogy azért az ő teste, és az ő testi vágyai, és a fizikai léte azért alattomos, alanti, tehát nem kell a nagy örömben akkor kicsit elenyésztenie magát ebben ezzel a tényleg, ez mindig azért legyen, maradjon ott benne. Elfogadod a választ, vagy még mindig kicsit problémásnak érzed?
Igen, még mindig egy picit annak érzed, de ez az én mérségem van.
Nem, én ezt megértem, de szerintem ez egy kicsit félreérted a magát a mondatot.